Kétféle ember létezik a világon, akinek van alibije, és akinek nincs. Az elsőnek ajánlott minket hallgatni, a másodiknak kötelező. Te melyik vagy? Millás reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mápecsója. Ez nem alibi, ez tény.
Szép jó reggelt kívánunk, megyünk tovább a Millás reggelivel itt a 90.9 Jazzin 8 óra 8 perckor szerda reggel Mihály Csandrással.
És Gede Balázsra jó reggelt kívánok én is a kedves hallgatóknak. 0-30-20-10-9-09 SMS, WhatsApp és Viber számunkon beindult a hallgató spotting, Nyíregyháza, Csömör.
Jó reggelt Nyíregyháza,
többször
reggelt,
Nyíregyháza, Csömör. Nem tudom miről van szó, írja a hallgató, de Hannoverben hallgatom a műsort, ez a szépségdíjas. Zadar jelentkezik, Zadar, a Gödöllői dombvidék északi részén. Online lehet hallgatni minket polcológus szerint. Úgyhogy a gérvágót is megkaptuk.
Meg is hallgattuk, igen.
Tökéletes, de rádióképtelen természetesen.
Abszolút, lejátszhatatlan.
Úgyhogy azon
sajnos
gondolkodom, hogy egy nagy teljesítmény a hangfalat veszek, és amikor megint beindul az üzem, igen. Egyébként ilyen szemben velünk van egy lelkes ezermester, aki szerintem gérvágóval is rendelkezik.
Aki szerintem
mindig valamit sikítóz.
Téglára átrakta már a házat. Ebben biztos vagyok. Mert nincs egész egyszerűen négyzetméterre és légköbméterre nem jön össz, nem jön ki a matek, hogy ennyi dolog van egy ilyen házon. Úgyhogy biztos, hogy
na mindegy, úgyhogy veszek egy nagy teljesítményű hangfalat, és elkezdem üvöltetni a gérvágó című számot. Egyébként műfajban a kedvencem az volt, egy másik településen történt mindez, hogy reggel 7-kor az ember kiment a hobbi kertjébe, kitette a Szokol rádióját, bekapcsolta a Kossuth rádióját, és azzal arra gazolt. Tök mindegy, mi volt, nóta fél óra, hírek, politikai vitaműsor, üvöltött a rádiója, és ebben a szépségdíjas az volt, hogy volt olyan, hogy felült a biciklire, és elment a strandra, kint hagyta a rádiót természetesen, igen, hogy hallgassuk továbbra is szeretettel, akkor én légpuskával lelőttem.
Erről az jutott,
de ez már elévült, úgyhogy ne tessék fejjel.
Erről az jutott eszembe, hogy ugyanitt laktam még Dél-Budán, csak más egy pár
hát nem az embert lőttem le, hanem a rádiót.
Álltam a busz megállóba, vártam a buszt, és egy ilyen kertben szólt egy ilyen szokorrádiós, hallom a Kántor Endrét belőle. Képzeld el, amíg vártam a buszra, addig az Endre ott szakértett nekem. Hát szóval
mindenkinek megvan
megrázó élmények.
Mert nem is emlékszem, melyik szigeten vagyok. Ez a Csepel vagy a Szesel? Kérdezi, ez is szépségdíjas. Nyírtura online.
Nyírtura, hát, kiváló. Köszöntünk nagyon. Nyírtura, jó reggel.
Dunaharaszti, München, Veszprém, hát nagyon szépen köszönjük mindenkit.
Na repenjünk vissza ide, nézzük meg az utakon itt a Budapesten és környékén mi történik.
Budapest legfrissebb közlekedési hírei itt a 90.9 Jazzy-n.
Gondok vannak, baleset a Csepelen a Tellerede úton, a Károli Gáspár utcánál. A Kerepesi úton is baleset történt az elmúlt percekben, kifelé a Hungária körútnál, az egyenesen haladó belső sávban, illetve, hogy ne örüljünk annyira, baleset történt a Budaörsi úton is, befelé a Kőérberki utcán, a útnál a buszsávban.
Aztán, az meg kell nézni a dátumot az útinfónál, mert ez tegnap is így volt, hogy az M7-es autópályán a Balaton felé vezető oldalon a Tárnok és Martomásság közötti szakaszon az elválasztó sáv növényzetét gondozzák. Uh-huh. Most ugyanott a 22-es és 30-as kilométer között, tehát 8 kilométert nem sikerült egy nap alatt megcsinálni, a belső sávot szakaszosan lezárják, a munkaterület mögött közel 3 kilométeres a torlódás. A Ráckevei hídtól az M0-áson már 40-45 perces a torlódás az M1-es felé, úgyhogy ott már nagyon méretes a dugó. Aztán az M0-as autótól még a 2-es főúti kihajtótól a Megyeri hídon át a 11-es főúti körforgalomig is lassulásra kell számítani és torlódásra készülni. És hát körülbelül ennyi. Igen. Na, rákanyarodunk egy izgalmas témára. Még jó, hogy itt van velünk Mihálovics András kollega, mert még agrár jó téma lesz, megjelent ugyanis az Agrár Láz 2021, hogy ebben mi van benne ebbe a 200 oldalas tanulmányban, elemzésben, és miről szól ez, arról is beszélgetünk Holosi Dáviddal, a Takarékbank Agrárüzletág ügyvezető igazgatójával. Szervusz, jó reggelt!
Szervusztok, jó reggelt!
No, hát az első, honnan jött az ötlet, hogy Agrár Láz kiadvány legyen, mióta van?
Az idei ötlet könnyű volt, tavaly találtuk ki, tehát tavaly már megjelentettük a könyvet. Hát igazából onnan jött az ötlet, hogy ugye rengeteg elemzést végzünk ahhoz, hogy jó pénzügyi és finanszírozói döntéseket tudjunk hozni a banknál. De arra gondoltuk, hogy ezeket akkor megosztjuk a közvéleménnyel, megosztjuk a termelőkkel, az ügyfeleinkkel. Úgyhogy itt szép vaskos kiadvány alakult ki már tavaly is, idején meg még nagyobb.
Bocsáss meg, ott a Takarékbankban, a banki elemzői csoporton belül van egy agráriummal foglalkozó elemzői gárda ezek szerint.
Igen, abszolút. Hát ezt hálózatban is szerveztük, hogy az adott régiókban, az adott mezőgazdasági területeken ott legyenek és segítsék a kollégákat a finanszírozási igények kapcsán.
Uh-huh. Ez egy ilyen teljes átfogó mű próbál lenni?
Tehát ilyenkor a szántóföldi növénytermesztéstől az erdészetig bezárólag, vagy éppen az aktuális trendeket veszitek gorcső elő?
Vagy épp az aktuális területre fókuszál, amire érdemes.
Hát szerintem el is mondtátok.
Oké, köszönjük, szervusz, szép napot!
Mindegyik. Tehát igyekszünk nyilván a teljes agrár és élelmiszeripari vertikumot áttekinteni. Uh-huh. Ugye mi ezt mindig egybe kezeljük, és ma már azt gondolom, hogy ez így helyes. Szántóföldtől egészen az asztalig. Másrészt meg azokat a trendeket nézzük meg, illetve szabályzói, ezt ne felejtsük el, szabályzói változásokat, illetve támogatás politikai változásokat, amelyek hatnak a termelésre, az élelmiszerfogyasztásra, és ugye megnézzük a vásárlói, fogyasztói igényeket is, mert sokszor én azt gondolom, hogy pont onnan visszafele befolyásolja az agrárium termelését, hogy mit akar a vásárló, mit akar a fogyasztó.
Hol lehet elérni ezt a kiadványt? Egyáltalán publikus-e?
Igen.
Igen. Alapvetően mától a Libri könyvesboltjaiban elérhetőek, illetve hát nálunk természetesen van egy jelentős kontingens, amit így szuvenírként adunk az ügyfelkörnek.
Oké, okay. Na hát tippelnék akkor, hogy mik a sláger témák, akkor szemezgessünk egy ilyen könyvajálót, idézőjelbe téve a könyvajálót, rittyentsünk a beszélgetésből. Szerintem Sertéspest is az biztos benne van, ugye?
Igen.
Zöldség, gyümölcságazat helyzete, akár a fagyok miatt, akár ugye a termelési nehézségek.
Mert klímaváltozás, munkaerő problémák.
Igen, nincs, aki lesz egy a gyümölcsöt, még ez talán benne van.
Igen.
Közös agrárpolitika reformja.
Abszolút.
Hát nem tudom, akkor segíts ki, én ezt a hármat.
Hát meg a további fenntarthatóság.
Ja, meg a élelmiszervásárlási szokások átalakulása, már ugye például a fogyasztók is helyet kaptak, az biztos benne van. Egészség, tudatosabb életmód, stb.
Igen, én amit kiemelnék még, az a pandémia alatti megváltozott fogyasztói szokások, illetve az ellátási láncokban tapasztalt problémák, és ami még nagyon fontos, hogy tetőzik a gabonaár.
Bezony.
Jó sok év eltelt, amíg elég stabil volt az a piac, és a gabonatermesztők szempontjából most még stabilabb, mert sokat kapnak a gabonáért, mondjuk az input anyagok is emelkedtek, azt azért tegyük hozzá, de nagyon magasan tetőzik az összes gabona, repce, szója ára, és az egy jelentős hatása van az állattenyésztési ágazatokra, mint ugye input anyag, takarmány alapanyag.
Drágítja. Meg majd ránk is, húst. Meg majd az inflációra is, stb. Egyébként mi okozza a gabonára abbanás? Akkor menjünk visszafelé, és beszéljünk pár szót mindegyik témáról.
Mert igen, mert a réz, meg a többi ipari alapanyagot már kezdtük megérteni, hogy ott mi történik, de a gabonáknál mi újság?
Annyira globalizált a világ, hogy egyébként akár még a rézárával is össze lehetne húzni.
Aha.
De az energiahordozókkal mindenképpen. Tehát egyrészt a problémát az okozza, van egy növekvő kereslet a világban ezekre a termékekre, mivel nem biztos, hogy lépést tud tartani a termelés, a kibocsátás. A másik, hogy a klímaváltozás miatt a világ minden fő gabona termesztő országában, területén, térségében komoly jelentős hatások voltak az elmúlt években, tehát a világ készletei alacsonyabbak.
Ezt úgy kell érteni, hogy ilyen természeti csapások csökkentették mondjuk a termést, asszály, vagy éppen áradások, igen, zivatarok, záporok?
Igen, ez teljesen kézzel fogható. Van a La Niña jelenség Dél-Amerikában, ami kiszámíthatatlaná tette a termelést. Észak-Amerikában jelentős asszály pusztít jelen pillanatban is, Kanadában, világ legnagyobb recetermű országáról beszélünk, ott is időjárási gondok vannak, Kínában a Yangtze folyó többször kiáradt, és ez nyilván a kukoricatermesztést jelentősen negatívan befolyásolta, elvitte a termést, tehát ezekkel állunk szemben, tehát hogyha a klímaváltozás, én azt gondolom, már a mezőgazdaságot, sőt, hát elsőként nyilván a mezőgazdaságot érinti.
Igen, hát ugye a leginkább időjárásnak kitett gazdasági ágazatról van szó, úgyhogy Erről majd fogunk beszélni, nem is olyan soká.
Van még egy nagyon fontos szempont, hogy azért kisebb fajta válságot éltünk át itt a pandémia alatt, azért a világ gazdaságai azért szépen leálltak, vagy legalábbis csökkentett üzemmódban.
Belassultak, igen.
Igen, és a pénz azért keresi a helyét a világban, és azt gondolom, hogy nagyon sok befektetői pénz áramlott még a gabona piacba.
Aha, tehát a spekuláció is hajtja az árakat.
Felhajtotta az árakat, uh-huh. Abszolút. Hát az élelmiszer a legfontosabb egy pandémia időszakában is, hogy hozzájussunk. Így nyilván, akinek volt szabad forrása, itt nem magunkról beszélek, hanem a világ nagy tőkéseiről, nyilván bevásároltak.
Uh-huh. Na, és akkor ugye megnőtt a gabonára, ugye az állattartás költségének 70%-át ugye a takarmányozási költségek teszik ki sok helyütt, legalábbis erre emlékszem a tanulmányaimból, és hát gondolom ez okozta a tejnek, a húsnak az áremelkedését, plusz még ugye azok a járványok, amiről ez a tanulmány, az Agrárlász 2021 megint csak szólt egy, ez a balonfi influenza meg a sertéspest is. Szóval egy ilyen dupla árfelhajtó hatás volt ezekben a termékekben, az állati termékekben?
Igen, de azt látjuk, hogy az állattenyésztők még nem tudták teljes egészében elismertetni az áraikat a felhasználói piaccal, úgyhogy itt az elemzőkkel fogadásokat kötöttünk arra, hogy az élelmiszer árak, mondjuk átlagos élelmiszer kosár emelkedés az két számjegyű lesz a százalékban nézve.
Jó, ez fájdalmas, mert már eddig is elég komoly volt.
Sajnos nyerni fogok, én azt gondolom, mert még nem vagyunk ott, ahol leszünk szerintem nem sokára.
Tehát volt egy kis puffer az állattartóknál, ami miatt nem kellett rögtön érvényesíteni az input anyagokat.
Nem, hát ők érvényesítenék, csak nem tudják.
Ja, csak nem kis
kereskedelemmel. Még nem fogadja el.
Ja, világos.
Még nem fogadja el.
Pedig hát ugye ezek a folyamatok ismertek, mert hogy ugye a sertéspest is miatt elég komoly állományokat kellett kivágni, például Kínában is. A baromfi influenza az évente ugye kétszer támad, mikor jönnek a vonuló madarak, megint csak ugye időnként ki kell írtani egész állattartó telepeknek a dolgát. Ez nyilván, ami nem kerül a piacra, azonnal hiányzik, plusz ami meg a piacra kerül, azt meg drágán lehet takarmányozni.
Igen, uh-huh. és azt gondolom, hogy tehát Kínánál például nagyon fontos szempont, hogy tízszeresére növekedett a sertéshús fogyasztása. Ugye van egy nagyon klassz sertés ágazata, amit teljesen leölt 2018-19-ben, majd most újra telepített, tehát ez 150 ezer sertéstartót jelent, elképesztő számokról beszélünk. Ugye a takarmány igénye az meg folyamatosan nő, ezért például a szóját importálja leginkább Dél-Amerikából és az USA-ból, tehát azért is magasan a szójának az ára, és szépen lassan kezd önállátó lenni az ország. Uh-huh. És tudjuk, hogy egy 1,5 milliárdos, vagy már nem is tudom pontosan mennyien laknak Kínában, ország megmozdul, akkor beleremeg az egész világgazdaság.
Mindenki csak 20 dekával növeli a sertéshús fogyasztását, mert az is érzékelhető. Beszéljünk akkor egy kicsit, ha már itt is érintőlegesen szóba került a fogyasztói szokások változásáról, amiről ugye megint szót ejt ez a tanulmány. Hogyan változtak ezek? Nyilván mindenki interneten rendel, és ugye arra is céloztál, hogy a globális ellátási láncok, mint oly sok termék esetében, az élelmiszer esetében is egy kicsit összezavarodtak.
Hát mondjak egy érdekes dolgot, ami alapvetően befolyásolja, hogy hogyan jutunk hozzá friss élelmiszerhez. Ugye a világban kialakult gyakorlatilag egy olyan logisztikai folyamatos ellátás, ami a hűtőházi és a hűtőkapacitások mértékét, mennyiségét csökkentette. Uh-huh. Úgy viszont szembe kerültünk egy olyan kettős nyomással, hogy a termelők nem tudtak termelni, mert többféle problémával szenvedtek, sertéspest is, madárinfluenza, az előbb ti is mondtátok, értékesítési problémák, így gyakorlatilag a másik oldalon meg szembe kerültek egy olyan brutális kereslettel, hogy a fogyasztók azok mégiscsak igényelték volna ezeket az árukat, de nem biztos, hogy eljutottak hozzá. És azzal néztünk szemben, hogy rengetegen termeltek raktárra, vagy rengetegen nem tudtak termelni, de nem volt ehhez elég szállítói és tároló kapacitás. Uh-huh. Úgyhogy ettől egy kicsit így megvicsaklott ez az ellátási lánc. Szerintem mindannyian érzékeltük, és nem csak az agráriumban, hogy például az autóiparban nagyon erőteljesen tetten érhető a a hiányzó szoftverek, vagy bizonyos csipeknek az ellátása, és emiatt állnak az autók, a kész autók a szalagokon. Tehát én azt gondolom, hogy olyan szempontból történelmi ez a pandémiás dolog, hogy az a évtizedek alatt kialakult, a 20. század második felében kialakult folyamatos ellátási lánc, az egy kicsit így megbicsaklott, és ugye ezt tudjuk, hogy bármelyik eleme ennek a láncnak megszakad, akkor az egész lánc megszakad. Szerintem ezt nagyon sokan érzékeljük a piacon. Én azt látom, hogy igen, hogy felértékelődött az online vásárlás egyébként. Azt is látjuk, hogy tavaly ugye minden rekordot megdöntött Magyarországon is a kiskereskedelmi forgalom. A piacvezető az 1000 milliárdos árbevételi szintet lépett át a magyar kiskerláncok közül. Tehát ez egy nagyon komoly változás. Illetve azt látjuk, és ennek hangot is adtunk, hogy az élelmiszer pazarlás, ami a fejlett világban az élelmiszerek egyharmadát jelenti, ami a kukába landol, az minden korábbinál nagyobb szintet ért el emellett. Sokat voltunk otthon, féltünk, bevásároltunk.
Aztán meg kidobtuk.
Igen,
sajnos, tegyük hozzá, mert ez a legkörnyű. Lehet itt mondani, hogy a tehenek szellentése milyen környezeti kárt okoz, de azt kimutatták, hogy a kidobott élelmiszerből származó gázok azok sokkal nagyobbat. Egyszerűen azért, mert nagyobb tömegről van szó. Agrárszabályozás tekintetében közös agrárpolitika formálódott az Unióban, jó nagy viták voltak. Ott mi várható, mit ír a tanulmány, milyen hatásai lehetnek? Változott egyáltalán gyökeresen, mert az Unió agrárpolitikája, amióta az eszemet tudom, folyamatos reform alatt áll, voltak nagy lépések benne. Most is volt vihar például a környezetvédelmi előírásai miatt például.
Változnia is kell, mert ugye, amikor az Európai Unió létrejött, sokan nem tudják, hogy az egyik alappillére pont a mezőgazdaság volt, és akkori szabályzói sok százezer oldalnak a 80%-a pont az agrárium közös agrárpolitika szabályzásáról szólt. A háború után ugye iparosodó Európában azt látták a döntéshozók, hogy nincs, aki alapanyagot termeljen, vagy élelmiszer alapanyagot, ezért támogatta, hogy ne menjenek el a városba az emberek, hanem maradjanak ott, ahol vannak. Ma már teljesen más világban ülünk, azt azért be kell látni. A mezőgazdaság olyan hatékonysági fejlődésen ment keresztül, főleg az európai és az amerikai, hogy ma már egy adott erőforrásról, egy négyzetméter területről, egy kilogramm állatról, stb. Négyszer-ötször annyi hozamot le tudunk hozni. Más világban élünk. Ma azt gondolom, a legnagyobb kihívás a környezetvédelmi, klímavédelmi céloknak a teljesítése, amit egyszerűen látunk mindannyian, hogy ez átment a közvéleményen, ez átment a döntéshozatalon, ezeket be kell tartani. Tehát a következő agrárpolitikának a fő kérdései pont azok, hogy ezeket hogyan tudjuk implementálni a közös európai gondolkodásba, milyen terheket ró ez a mezőgazdasági termelőkre, ezek a terhek, amiket annak tudunk be, vagy annak vélünk, ezek valósak-e, tehát képesek vagyunk-e, vagy kell-e csökkentenünk a mezőgazdasági ökológiai lábnyomot? Ugye ebből vannak a legnagyobb
viták. Igen.
És ugye a pénzek mégiscsak ezek alapján járnak, tehát ezek fogják befolyásolni azt, hogy hogyan alakul ez. Még végleges döntések ebben nincsenek, de én azt gondolom, nagyon közel vagyunk hozzá. Most egy átmeneti időszakot élünk meg, 2021-23 között. Már az új keret pénzeiből támogatott a mezőgazdaság, de a szabályrendszer az még a régi, 23-tól viszont gyökeresen megváltoztatott.
Szerinted az az ellentmondás feloldódhat, hogy ugye maguk a mezőgazdasági termékeknek a fogyasztói, tehát az emberek közül egyre nagyobb arányban mondják azt, hogy tessék kivenni a mezőgazdaságnak is a részét a klímaváltozás elleni küzdelemből, meg a környezetvédelemből, miközben a gazdák meg berzenkednek, hogy ez nekik termeléskiesés, plusz pénz, plusz befektetést jelent. Tehát itt van egy kicsi ellentmondás. Van arra esély, hogy ez a közös agrárpolitika ezt az ellentétet valahogy feloldja, vagy mérsékli?
Én azt gondolom, hogy igen. Azt meg kell látni, hogy főleg az unióra jellemző, hogy amit két ciklussal azelőtt elkezdenek pedzegetni, mondogatni, az előbb-utóbb valóra válik. Egyszerűen be kell látni, hogy nincs tovább ebben a kérdésben. Látjuk mindannyian, milyen időjárási viszonyok vannak. Ezeket szépen lassan át fognak ide folyni. Az viszont nem tartjuk helyén valónak, hogy a mezőgazdasági termelést kikiáltjuk egy bűnbaknak. Tehát meg kell nézni azt, hogy milyen brutális szennyezők vannak a világban. A mezőgazdaság ennek egy eleme, 5-10%-ot adja, egyébként nem annyira vészes, tud magáért tenni a mezőgazdaság viszonylag sokat. De én azt gondolom, hogy, hogy ezek mellett a mutatók és a számok is azt mutatják, hogy a világ népességét élelmezni kell. Szerintem egyébként az európai mezőgazdaságnak a legnagyobb kérdése az lesz, hogy hogyan tudja felvenni a versenyt azokkal a térségekkel a világban, akikre nem fognak ezek a szabályzók vonatkozni.
Aha.
Tehát könnyű belátni, hogy ezekkel a szabályzókkal sokkal drágább termelni, mert a világpiacon akarok jelenni egy olyan versenytársa szemben, aki ezek nem, akikre ezek nem vonatkoznak. Itt az állatjólétről beszélek, a növénytermesztésnek a kemikália terheléséről, stb. Stb. Drágábbak leszünk a világpiacon. Ez inkább versenyképességi okokat fog felvetni.
Igen, kicsit emlékeztet a helyzet az autóipar, ahol ugye Európa elég komoly szabályozókat vetett be az autókat, illetően, és hát az Egyesült Államok, meg Kína, meg a többi meg, autógyártó hatalom megköszöni szépen ezekről, még csak szót sem ejtett idáig, hogy a kibocsátás csökkentés, meg stb. Stb. Úgyhogy érdekes helyzet, és úgy tűnik, hogy a gazdaságnak több ágazatát érinti. Mennyire van benne a tanulmányban az, hogy, hogy ebben az agrárlász tanulmányban, hogy megváltozik a mezőgazdaság szerkezete? Ez csak írói munkásságom részeként veszem észre, hogy, hogy tűnnek el ágazatok a mezőgazdaságban. Mondok két példát, beszéltünk egy makói hagyma termelővel, aki azt mondta, hogy a makói hagyma az visszaszorulóban van.
Málna.
A málnát nem szedi le senki. Igen. A paradicsomot az
sőt,
olaszok
a klíma meg a, is egyre rosszabb neki.
Igen, az olaszok meg a marokkóiak jobban tudják, olcsóbban tudják előállítani. A magyar burgonya gyakran már a szüret vagy a betakarítás után néhány hónappal eltűnik a boltokból, és jön a francia meg a nem tudom én milyen burgonya. Tehát úgy tűnik, hogy ilyen egyelőre ilyen, ilyen kisebb ágazatai a mezőgazdaságnak, de szorulnak kifelé a termelésből, és lassan úgy tűnik, hogy mi egy szántóföldi növénytermesztő nagyhatalom vagyunk.
Igen, ez érdekes. Nem mondjuk azt ki, hogy eltűnnek ágazatok, mert szerintem nem fog eltűnni, inkább csak, ahogy te is mondtad, visszaszorul. Én a komparatív előnyökbe hiszek. Nekünk komparatív előnyünk van szántóföldi növénytermesztésben, és az erre épülő ablakfogyasztó ágazatokban, itt főleg a broilerre gondolok, meg a pulykára, sertés csatát szerintem mi elvesztettük hosszú távon, nem az az erősségünk, hanem azt, hogy a szárnyas ágazat az erősségünk, ez biztos rettenetesen, sőt, ez nagyon lendületesen fejlődik, és a világ élvonalába tartozunk ezzel, sőt, Európában a vezető államok között vagyunk. Mi inkább azt mutatjuk be az egyes ágazatoknál, hogy, hogy mi a tendencia és mi a siker alapja. Tehát milyen szintet kell elérni ahhoz, hogy európai szinten is versenyképes tudjon maradni egy-egy alágazat. És ugye itt említetted a zöldség-gyümölcs ágazatot. Szerintünk egyébként Magyarországnak ebben borzasztó jó adottságai lennének, viszont ugye banki szempontból azért mindig hozzátesszük, hogy ez borzasztó tőkeigényes ágazat. Mert ugye a munkaerő is egy fontos szempont, azt ugye gépesítéssel némileg ki lehet váltani, de azt mondom itt akár a hallgatóknak is, hogy 1 millió euró egy hektár üvegház létesítése, és ahhoz ugye még fűtésről is gondoskodnom kell, és azért legalább 4-5 hektárnál kezdődik egy normális üvegház, ami méret alapon megállja helyét a piacon, akkor már kapásból 1,5-2 milliárdos beruházási költség.
Elég komoly.
És annak a megtérülése támogatások nélkül az abszolút kérdéses. Közben pedig, ha visszatérünk a fogyasztói szokásokra, pont a fogyasztói szokások mentek a labba az irányba, hogy igenis évszakon kívül is igényeljük azokat a termékeket, amire egyébként meg is nőtt az egészséges étkezés szempontjából is a kereslet. Gondolok itt a primör zöldségekre, paradicsom, paprika, uborka és társai, aminek a fogyasztás viszont folyamatosan növekszik. Viszont olyan elképesztő versenytársakkal nézünk szemben, mint a lengyelek meg a spanyolok például, akik az elmúlt évtizedekben elképesztő mértékben növelték az üvegházi kibocsátásaikat. Úgyhogy valahol ezt kell látni, hogy ha nem tudunk hatékonyan, nagyon precízen, mind a földön, mind fejben termelni és gondolkodni, akkor szembe fogunk nézni olyan dömping termékekkel, ami persze a fogyasztónak adott pillanatban nagyon jó, mert esetleg olcsóbbá teszi a terméket, de láttuk, hogy mi történt a pandémia alatt, amikor azért nem volt olyan egyszerű ezekhez hozzájutni, azért nyilván a kereskedelem is vakarta a fejét, ezért a stabil magyar termelői körre én azt gondolom, hogy akár a hagymában is szükség van.
Akkor még egy témát bedobnék, és ez talán a legfilozófikusabb lesz Magyarországon, aki ezeket a termékeket előállítja, élelmiszerekre gondolok, és itt a generációváltás problémájára, mert ez is időnként ilyen búvóbataként felbukkan a mi műsorunkban is, hogy ma már nagyon-nagyon kevesen szeretnének mezőgazdasággal foglalkozni, akik meg ezt csinálják, azok egyre idősebbek.
Én ezt látjuk, ez egy probléma. Én koncentrációt látok, és specializációt, amiről az előbb beszéltünk, tehát az oda vezet. Tehát ha kevesebb a fóka, akkor előbb-utóbb egy fókának lesz több területe, több állatom, sok többi. És specializáció, tehát ez a jövő. Egyébként meg én kicsit azt a tendenciát látom most, mintha megfordulna. Azért menjünk vidékre, azért azt látjuk, hogy a mezőgazdasági termelők azért az elmúlt 15-20 évben megerősödtek. Komoly gépparkkal rendelkeznek, komoly egzisztenciát tudtak felépíteni. Az élelmiszereknek azt gondolom most már jelentős, hogy mondjam, áruk és presztízsük van a piacon, és ugye a városiasodás, mert arról azért nem beszélünk, hogy a 60-as évek óta 4-szer annyian élnek városban már, mint korábban, és a föld lakossága főleg a városokban növekedett. Tehát van egy olyan városi réteg, aki igenis igényli ezeket a minőségi, akár nincs. Tehát itt élvezeti termékekről is beszélhetünk, zöldség, gyümölcs, állattenyésztési termékek, sajtok, stb. Aminek van egy piaca. Itt szerintem az a kérdés, hogy hogyan tud eljutni a fogyasztóhoz, hogyan tud megversenyezni az alacsonyabb minőségű tömegtermékekkel a boltok piacain, kialakul-e az online vásárlási hálózat, a közösség, és a vásárlóerő megmarad ebben a kérdésben, és ehhez alkalmazkodni fognak a termelők. Tehát én nagyon sok fiatal ügyfelünk van, aki ebben abszolút fantáziát lát, és akár kicsiben is el tudja ezt kezdeni. Úgyhogy talán egy kicsit jobb a helyzet, meg hát ugye azért a kormányzat is felismerte a vidékfejlesztési politikának a lényegét. Most már 80%-os hazai társfinanszírozást tepszünk emellé, rengeteg pályázati lehetőség lesz, nagyon szofisztikált, és ne felejtsük el, hogy az Agráregyetem is ugye...
Igen.
Hogy mondjam...
Egy elég komoly reform előtt áll. Igen.
Igen, és talán... nem is tudom, hogy mondjam, vonzóvá tudjuk tenni ezt az ágazatot újra.
Legyen így, végszónak teljesen Igen. tökéletes volt. Nagyon jó kis beszélgetés volt, szeretünk így filozofálgatni. Meg
izgalmasnak tűnik a kiadvány is, Igen. ezek szerint sok minden érdekesség és hasznos infó van benne.
Köszönjük. Jó, köszönjük szépen, Dávid, beszélünk
jó
még.
Jó munkát, szép napot.
Köszönjük.
Szia. Szervusz, szia.
Holosi Dáviddal, a Takarékbank Agrárüzletág ügyvezető igazgatójával beszélgettünk annak apropóján, hogy a bank megjelentette az Agrárláz 2.
Bebizonyítottuk, hogy egy agrárkiadvány is lehet ilyen izgalmas, igen, meg érdekes, hát meg főleg, filozófálgatásra ösztönző.
Főleg úgy, hogy egyre nagyobb az érintettségünk, az alap jobban igen. odafigyelünk így az inflációs, az élelmiszer áremelkedés kapcsán, és nyilván a mögöttes folyamatokat is szeretnénk igen. látni, hogy mi történik ott, és miért van ez.
Igen, és most a levegőbe csapunk, mert a magyar vízilabda válogatott női vízilabda válogatott legyőzte a legyőzhetetlent, kérem szépen, 10-9-re az Egyesült Államokat. Igen. 2014 óta, hogy milyen skalpot fűztünk az övünkre az elmúlt órákban, 2014 óta minden tornán aranyérmes volt az Egyesült Államok női vízilabda válogatottja, 2 olimpiát, 3 világbajnokságot, 3 világkupát, 7 világligát nyertek 2014
és
óta.
Őket.
És most széjjel téptük őket, a szájukat, az arcukat, mindent letéptünk. Szép volt, csajok, csak így tovább.
Czoller Andi jön a hírekkel.
Aranyköpés a millás reggeliben. Mindenre van egy idézetünk. Ez megspórolja az eredeti gondolatokat. De nem mind arany, ami fényli. Lehet kedvező körülmények közt gyémánt is.
Egyik születésnaposunk Karl Popper, Sir Karl Popper, osztrák filozófus, 1902-ben
július 28-án
született.
Ő mondta: a társadalmi folyamatokat alapvetően a szándékolt emberi cselekvések, nem szándékolt utóhatásai formálják.
Ez nagyon érdekes. Igen, és abszolút igaza van.
Aranyköpés hangzott el a Millás reggeliben. Ne feledd, tanulni ezüst, megjegyezni arany. Egy jó ötlet, már fél siker. Az innováció, kreativitás hajtja a GDP-t, növeli a versenyképességet, munkahelyeket teremt. Kigondolni nehéz, eltulajdonítani azonban könnyű. A nemzeti tudásbázist és a kulturális vagyont hatékonyan kell védeni. A szellemi tulajdon kincset ér. Gondolkodom, tehát vagyon.
A rovat támogatója az idén 125 éves Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala.
Vállalkozásokat segíteni, ösztönözni a munkájukat, akár szabadalmi díjakon is, vagy azokon keresztül is lehetséges. Ugye a kormány legutóbbi gazdaság élénkítő intézkedései közül az egyik pont erről szól, úgyhogy ennek a részleteiről Pomázi Gyulával, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának elnökével fogunk beszélgetni. Jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt kívánok én is mindenkinek.
Nos, ugye újabb lépések a gazdaság élénkítésére vonatkozóan, és itt jött egy ilyen könnyítés a szabadalmi díjak tekintetében. Mi ez pontosan, hogy néz ki, és hogyan tudja segíteni a vállalkozókat?
Pontosítsunk, alapvetően nem a szabadalmi díjakban történt ilyen értelemben, hanem a szabadalom fenntartási
díjakban. A fenntartási díjak.
És azért nagyon fontos ez az üzenet, meg ennek az egésznek a tartalma, főleg itt a gazdaság újraindítása kapcsán, hogy ez teszi lehetővé azt, hogyha valami megéri, egy innovatív, egy kreatív elképzelés, egy kutatásfejlesztési eredmény hasznosításában, és ez meg tud térülni, akkor a lehető legkevesebbet kelljen költenie a megtérüléshez, igazából az adott szabadalommal rendelkezőnek. Tehát itt nem a szabadalom megszerzésének a díjait változtattuk, hanem a szabadalmak fenntartásának a díjait változtattuk. Úgy változtattuk, hogy azt mondtuk, hogy az első 3 évre szeretnénk elengedni ezt. És hogyha ilyen értelemben ez a döntés véglegesítődik, akkor egyértelművé válik az, hogy az első 3 évben például a startupok számára nem kell, hogyha van szabadalma, nem kell szabadalmi fenntartási díjat fizetni.
Pont a legnehezebb időszakban az elején.
Így van.
De ezt adminisztrálni kell, tehát ettől megmarad a védelem, csak nem kell érte díjat fizetni, ugye?
Így. Tehát az oldalat meg kell szerezni, és utána a fenntartást jelezni kell, de nem kell érte fizetni. És aztán utána azt mondtuk, hogy a következő 3-5-7 évben is legyen kikönnyítve gyakorlatilag a fenntartási díjaknak a rendszere, tehát ne kelljen annyit fizetnie, mint korábban, és feltételezve azt, hogy ezek a szabadalmak azért az ipari hasznosításban vagy a gazdasági hasznosításban aztán egyszer csak elkezdenek termőre fordulni, a 10. évtől kezdődően viszont már megjelennek ezek a díjak, hisz ennek a megtérülése innentől kezdve már egyértelműbbé válhat. Ezzel arra szeretnénk ösztönözni, hogy amennyire lehet, az elején mindenki pörgesse bele gyakorlatilag az ötletét, az elképzelését az üzletbe, hisz innentől kezdve ezzel a költségtényezővel nem kell számolni.
Akkor ha jól értem, ez egy valós elengedés és csökkentés, tehát később sem kerül ugye a díjakhoz hozzá tehát nem kerül behajtásra ez a díj, hanem ez egy konkrét elengedés, könnyítés.
Más függvény szerint gondolkodunk a díjképzésben. Korábban ugye volt egy viszonylag egyenletesebb díjtétel rendszer. Most azt mondtuk, hogy az elején legyen kisebb, és a végén pedig emeljük meg. A vége alatt mindig azt értem, ugye, hogy egy 20 évre történik egy szabadalomnak ilyen értelemben a monopól jogának a megadása. Azért, aki fent akarja tartani a 20 évig ezt a fajta dolgot, az utolsó időszakában, tehát a második felében, amikor 10-től 20 évig terjedő időszakban, ott már ugye a termőre fordul reményeink szerint az innovációnak a hasznosítása, és ott már igazából ez a fajta díjtétel lehet egy picivel magasabb is. Itt pontosan arról szól a dolog, hogy hogyan lehet kikönnyíteni, hogyan lehet igazából támogatni egy hazai közép kis mikrovállalkozást abban, hogy a szabadalmát, az elképzelését, azt a lehető legkönnyebben tudja a piacra vinni. És igazából ennek az intézkedésnek ez volt az egyik nagyon-nagyon fontos üzenete. Nyilván van egy olyan típusú várakozás, de ez a várakozás igazából nem teljesen igazolódik, vagy nem teljesen igazolódott a módban, hogy ettől majd több bejelentés érkezik. Ez nem teljesen egyértelmű. De azért azt gondoljuk, hogy másodlagosan persze ott lehet egy ilyen típusú elvárás is, de hát ezt majd látjuk igazából idővel, hogy ez ténylegesen ösztönzi a szabadalmak bejelentését, és ezen számosságának a növekedését. Egyelőre persze azt látjuk, hogy kezdünk kijönni a gödörből. Az első fél évnek a számai, a hivatal első fél év számai a beadott szabadalmak tekintetében egy növekedést jeleznek, és azért ezek a számok mindenképpen azt mutatják, hogy az innováció hasznosításában sokkal tudatosabban kezdenek gondolkodni a különböző szegmensek, egyetemek, kutatóintézetek, a középkisvállalkozásoknak bizonyos szegmensei és bizonyos ágazatai.
Ez milyen nagyságrendű tétel lehet? Gyanítom, különböző szabadalom fenntartási díjak vannak, gondolom a szabadalom összetettsége, vagy nem tudom mi alapján, nem tudom hogy árazódik, de biztos, hogy nem egységáros. De körülbelül mit jelenthet ez egy cégnek, ez a segítség?
Hát azért, hogyha azt nézzük, az első három év elengedése plusz, hogyha az első 10 évnek nézzük a nagyságrendjét, ez körülbelül nagyságrendileg egy évben egy olyan 170-200 millió forint, az biztos, hogy ilyen értelemben kiesik, ha tetszik, a hivatalnak a bevételei. Ez az a biztos, hogy ott marad a vállalkozásoknál. De megítélni igazából azt látjuk, vagy legalábbis a modell számításaink alapján, hogy ennek akár a többszöröse is lehet ez a fajta nagyságrend, tényleg attól függően, hogy melyik iparágban kinek milyen jellegű IP stratégiája van, és ez egy nagyon fontos kérdés, hogy ténylegesen tud-e valaki abban gondolkozni, hogy a szabadalmához kapcsolódóan, szabadalmaihoz kapcsolódóan milyen stratégiai, üzleti hasznosítási elképzelései vannak.
Ezt igényelni kell, vagy innentől ez jár a
Most történik ezeknek a kidolgozása, hogyha ezt ki tudjuk már majd a közlönyben hirdetni, akkor abban egyértelmű lesz. Igen, alapvetően ez jár abban az értelemben, hogy az adott időszakra ez lesz a díjtétel, tehát innentől kezdve ez egy más értéket fog képviselni. Láttuk azt, és nagyjából összehasonlítottuk az európai tagállamok hasonló díjtétel rendszereit, abban is közelített most igazából, főleg a német területek irányába, német nyelvű országok irányába, Ausztria, Németország irányába, ott is valami hasonló jellegű az a fajta díjtételrendszer, amivel dolgoznak. És azt gondoljuk, hogy ez ilyen értelemben megint csak egyfajta harmonizálás tekintetében segítheti a vállalkozásainkat.
Egyetlen egy kérdésem van, hogy egyéb iránt ezek a szabadalmi díjak, meg a szabadalmi fenntartási díjak, azok hova folynak be, és azokból, abból a pénzből mi lesz?
A szabadalmi díjakat az ügyfelek minden esetben a hivatalhoz fizetik be, és a hivatal az, aki igazából ezeket a jogokat ilyen értelemben fenntartja, és biztosítja az adott szabadalmas számára, és ezekből történnek meg azok a fejlesztések, amelyek a nemzetközi rendszerekhez történő illeszkedését a hivatalnak biztosítják. Azt, hogyha valaki újdonságot szeretne kutatni, azt, hogyha valaki információra vágyik a tekintetben, hogy az ő elképzelése mennyire újszerű a világ bármelyik pontján, akkor ezeket az adatokat, adatbázisokat úgy tudjuk létrehozni, úgy tudjuk megfejleszteni, hogy minden esetben 99, nem tudom hány 10%-os pontossággal, de tudjunk válaszokat és értelmes válaszokat adni.
Uh-huh. És akkor még a végére vállalkozás segítésről, ha beszélünk, két pályázatot is érdemes megemlítenünk, ugye az egyik egy iparjogi pályázat, másik pedig egy uniós szintű KKV pályázat. Miről szólnak ezek, és hova, milyen összeggel lehet benyújtani a pályázatokat?
Igen, van most lehetőség továbbra is arra, és azt látjuk, hogy elég jól fogynak igazából itt a pályázati források, de van most lehetőség arra, hogy további pályázatokat lehessen bejutani, kimondottan az iparjogvédelem, illetve a szellemi tulajdonjogvédelemhez kapcsolódóan. Itt oltalmak szerzésére lehet, itt a beadáshoz kapcsolódóan lehet forrásokat igazából igénybe venni. Van egy Európai Uniós forrás, ez két elemből áll, ez egy 20 millió eurós nagyságrendű forrás, amit az Európai Bizottság az EU-IPON keresztül, illetve az adott tagállam, így a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalán keresztül biztosít. Az egyik eleme az alapvetően arról szól, hogy hogyan lehet a szellemi vagyon diagnózist csinálni egy vállalkozás számára. Itt 75%-os támogatás intenzitással lehet igényelni támogatást. Ez ugye arról szól, hogy végignézze egy vállalkozás, hogy neki egyáltalán milyen szellemi tulajdon jogai lehetségesek, és melyek azok a potenciálok, amit itt tud hordozni. A másik része pedig egy védjegy és formatervezési minta bejelentéshez kapcsolódó 50%-os támogatás intenzitású pályázat. Ez az Európai Uniós, Európai Bizottság által biztosított feltétel. Ennek a határideje most a következő lépcsőben július 31-e, tehát aki gondolkodik Európai Uniós oltalomszerzésben, annak itt van még az utolsó lehetősége, utolsó előtti, mert elméletileg még szeptemberben is lesz egy kör. És közben van egy hazai támogatás, ami iparjogvédelmi pályázat, itt 100%-os támogatás intenzitással lehet oltalmat szerezni, és itt ebben már benne vannak a szabadalmak is, benne vannak a formatervezési, mint a védjegy oltalom, tehát gyakorlatilag az összes olyan jellegű iparjogvédelmi oltalomszerzési lehetőség, ami lehetővé teszi azt, hogyha valaki innovatív volt, kreatív volt, kutatásfejlesztés eredményt hozott létre, és szeretné hasznosítani a megfelelő oltalmat, akkor így egy jelentős támogatással meg tudja szerezni, függetlenül attól, hogy ő magánemberként, vagy adott helyzetben vállalkozásként szeretné ezt megkapni.
Elnök úr, nagyon köszönjük, csupa jó hír, így mehetünk nyári szabadságra, mert a rovatban ugye jön egy hónap szünet, de aztán szeptemberben folytatjuk és találkozunk ismét. Úgyhogy köszönjük szépen a beszélgetést, jó munkát, szép napot!
Köszönöm szépen, én is viszont kívánom mindenkinek jó pihenést!
Pomázi Gyulával, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának elnökével beszélgettünk, mindenféle vállalkozást és szabadalmi díjakat, fenntartási díjakat segítő intézkedésről.
A szellemi tulajdon kincset ér. Egy jó ötlet, már fél siker. Gondolkodom, tehát vagyon.
A rovat támogatója az idén 125 éves Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala.
Szívesen böngésznél a nemzetközi és hazai piacokon? Meglovagolnád a hullámokat? Akkor neked való a Hotspot piaci körkép az Erste befektetési ZRT szakértőivel. Gyors jelentések, gazdasági mutatók, események? Nálunk mindent megtalálsz szakértőink tolmácsolásában. Ha azonnali és releváns információra van szükséged, csatlakozz piaci hotspotunkhoz. Jelszó Profit nagy P-vel.
Na nézzük, itt van velünk Szabó Balogh Péter üzletkötő. Szia, jó reggelt!
Jó reggelt kívánok, szervusztok, üdvözlöm a hallgatókat!
Na, milyen történeteid vannak, amiből esetleg profitálni is lehet?
Nézzünk körbe, ugye mire figyelnek egyébként most a befektetők a mai napon, a két legfontosabb esemény, ugye az, mi történik ugye Kínában, a szabályozói környezet ugye változott, illetve a Fedre fogunk ugye odafigyelni. Arra vagyunk kíváncsiak, hogy a kétnapos ülést követően mi a véleménye az inflációról, illetve a gazdasági növekedésről magának a Fednek. Nyilván nem tudunk elmenni a tegnapi nagyon-nagyon erős gyors jelentések mellett, ugye a nagy ágyuk Microsoft, Alphabet és az Apple is gyors jelentett. Mindegyik szereplő gyakorlatilag felülmúlta az elemzői várakozásokat. Egyedül az Apple mondta azt, hogy valamivel lassabb, kisebb növekedést vár a következő negyedévre, és ezért az After Hours-ben az árfolyama az kb. 2%-os esést mutat. Elmondható egyébként, hogy jelentősen egy 80 milliárd dolláros bevétel generált a negyedév során, ez jó 10%-a felülmúlt a várakozásokat. A Microsoftnál nagyon erősen teljesített a felhő alapú szolgáltatás, ugye belépett az Azure-t, amely szervereket és berendezéseket értékesít. Ez mint egy ilyen majdnem 20 milliárd dollárra járult hozzá az első negyedéves eredményhez. A Microsoft ugye 46 milliárd dolláros eredményt ért el, ez részvényenként 2,1 dollárt jelent, és ez is ugye magasabb, mint a 1,9 dolláros egyrészre való várakozás. Alphabetnél szintén megugrották a lécet nagyon-nagyon erősen, itt pedig értelemszerűen a hirdetési bevételek, és ezen belül a YouTube hirdetési bevételek is nagyon szépen teljesítettek. Ugye a Google összhirdetési bevétel 50 milliárd dollárnál nagyobb volt, a YouTube pedig ugye 7 milliárdot jelentett. Tehát elmondható, mind a három nagy ágyú könnyen és jelentősen meghaladta az elemzői várakozásokat. A mai napon úgy látom, hogy a Boeing fog gyorsan jelenteni, a Bristol Myers, akit valakit ugye érdekelne, és ugye nyilván a Fedre fogunk várni. Nagyon érdekes egyébként, hogyha elnézzük a kötvényhozamokat, azok majd, hogy nem most már januári szinteknél vannak, tehát olyan, látjuk, hogy a világgazdaság visszarendeződni látszik, mint hogy a régi, minden régi kerékvágásban lenne, de az állampapírpiacon pedig olyan, mint hogy hasztároznák a szereplők, hogy soha nem lesz itt tapering. Most már a 30 éves amerikai államkötvény hozam is ugye bőven 2% alatt van, 1,89-nél körülbelül ott, ahol év elején, és így megyünk neki akkor a Fed ülésnek. Még egy gyors jelentés még volt itt a tegnapi nap során, ami egy kicsit bontsunk ki, meg nézzük, meg nagyon izgalmas ez a történet, ez a Louis Vuitton gyors jelentése volt a tegnapi napon, és maga a vállalatnak a múltja, a története szerintem nagyon izgalmas és szép történet. Mire is gondolok, ugye ezt a céget Louis Vuitton alkotta, de igazán nagyjá nem ő tette, hanem egy bizonyos Henri Recamier nevű úr, aki a 60-as években ugye vette át a cégnek az irányítását Vuitton úrtól. Recamier úrnak a felesége az ugye a Vuitton úr dédunokájának az unokatestvére volt, és őt kérték meg, hogy akkor még ugye a Louis Vuittonnak két üzlete volt, hogy tegyen valami előremutató előrelépést a cégnél, és 10 év alatt sikerült egy olyan vállalatot létrehozni a Recamier úrnak, hogy az árbevétele több mint 60-szorosára emelkedett, és gyakorlatilag elérte azt a méretet, ami most már felkeltette ugye másnak a figyelmét is. Itt jött képbe 1987 után Bernard Arnault úr, ugye róla már ugye hallunk, hiszen amikor a 85-es nagy emelkedés után jött a válság, akkor ő már ugye vásárolgatta a részvényeket, és a Guinness-szel hoztak létre egy ilyen holding társaságot, és ilyen szépen lassan ugye mindenkit kiszorítottak a vállalat vezetéséből. Ugye 1989-ben zárult le az átvétel. Gyakorlatilag az igazgató tanácsból a Recamier urat ugye kiszorította Bernard Arnault úr. Itt pedig ugye folytatódott a cégnek a bővülése, és eljutottunk odáig, amit most ma is látunk. Aztán ugye miért is izgalmas még mindez? Tehát a Louis Vuitton egy ilyen rendkívül diversifikált cégről van szó minden tekintetben, mind a termékek, amiket értékesít, mint pedig a földrajzi kitettség, az nagyon-nagyon izgalmas. Ugye szét lehetne szedni több szegmensre, a legnagyobb szegmens nyilván a divat és a bőrmű csoport adja, ami a bevételek majd a felért felel. A szeszes italok mint a 10-11%-ot képviselnek, és a további 12%-a adják a parfüm, mi egymás órák, most már ugye, és az ékszerek, ugye megvásárolták korábban nem is olyan rég a Tiffany nevű céget, tehát az óra és ékszer divíziója még erősebb lett, valamint a fennmaradó rész, az pedig egy ilyen vásárlási élmény, is kell szolgáltatásokat tartalmaz, ez adja a bevételek mint egy 20-23-25%-át, és mi azt láttuk, hogy a 2020-as évben azért mind az öt szegmens, ugye hanyatlás mutatott 2020-ban, azóta a 2021-es első negyedév és most a másik negyedév is, most már ott járunk, hogy ledolgozta ezt a hátrányt, és visszatért a növekedés útjára, és hogy ezeket, mindezeket ugye figyelembe vesszük, akkor alapvetően egy ilyen éves átlagos 9%-os növekedési ütemmel bír a Louis Vuitton, tehát ez a pandémia előtti időket idézi, és ha összehasonlítjuk egyébként a csoport tagokkal, tehát ezen a területen dolgozó cégeket is összehasonlítva, akkor nem tűnik egyébként kiemelkedően drágán, tehát nem tartalmaz semmiféle prémiumot, így az értékeltségeket tekintve nem lóg ki nagyon a sorba egyáltalán a Louis Vuitton, viszont ez az éves mint egy 9%-os átlagos növekedés azért az impozánsnak tűnik. Ugye ránézzük a grafikonjára, látjuk, hogy a tegnapi napon ezért a gyors jelentésre azért egy profitrealizálást lehetett látni. Lehet, hogy nem a legjobb alkalom ebben a pillanatban most ilyen beszállásokat keresni a Louis Vuittontól. Azért
érdemes figyelni rá. És követni.
Abszolút, szerintem egyébként a következő negyedében, hogyha mondjuk ilyen jelentősebb csökkenést lehetne látni az árfolyamával, akkor minden további nélkül érdemes itt a piacra lépést megfontolni. Tehát összefoglalva egyébként egy növekedő piacról van szó, egy elemzői írás szerint maga a luxus szektor az 2025-re már egy majdnem 370 milliárdos piacról beszélünk, amely ebben az évben is ugye tovább 15%-a fog növekedni. Tehát van egy növekedő piacunk, van egy olyan szereplőnk, amely jelentős részt hasít ki ebből, rendkívül diversifikált módon dolgozik, tehát igazából ilyen ellenálló a geopolitikai és gazdasági tényezőknek, tehát mindenféleképpen is egy nagyon erős brandről beszélünk, érdemes azért odafigyelni rá.
Okay.
Jó, tehát a mai napon még némi gyors jelentések jönnek, ugye Európában megjelent a picit jobb lesz így a hangulat, tehát egyes képet látunk, de egy jó Deutsche Bank gyors jelentést olvastam, amire egy 3%-os plusz mutat egyelőre a kereskedése, és úgy látom a BASF is gyorsan jelentett, de itt egy olyan jelentős elhúzódást nem látni, Fedre figyelünk.
Oké, Péter, köszi szépen, jó munkát, szép napot!
Köszönöm szépen, szervusztok, minden jót!
Szabó Balogh Péter üzletkötővel beszélgettünk.
Hotspot piaci körkép hangzott el az Erste befektetési ZRT szakértőivel. Ha azonnali és releváns információra van szükséged, csatlakozz piaci hotspotunkhoz. Jelszó Profit nagy P-vel.
És itt van Czoller Andi, kibújt a napszemüvege alól.
Már elég mennyiségű kávét ittam ahhoz, hogy felvállaljam.
Jó. Jó van, oké, nagyszerű. Akkor várjuk tőled a kitűnő híreket, meg a kevésbé kitűnőeket.
Addig is. Mi is öntünk kávét az arcunkba, igen.
Meg rá, hát az igen. Aztán jövünk vissza.
Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak.